Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 első negyedévében a nyers adatok szerint stagnált, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,4%-kal alulmúlt az előző év azonos időszakit, erősítette meg második becslésében ma a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a kiegyensúlyozott adatok szerint a GDP 0,2%-kal mérséklődött. Elsősorban az akkumulátorgyártást magában foglaló villamos berendezések gyártása miatt esett vissza az ipar termelése. A Budapest Airport idén több mint 100 milliárd forint osztalékot fizet, miközben egy éve ismét magyar többségi tulajdonba került, ismertette a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton elmondta, a kormány arról döntött, hogy gyors vasutat építene a repülőtér és a nyugati pályaudvar között, valamint új áruszállító repteret is tervez. A fejlesztések célja az utas és teherforgalom bővítése, mivel a jelenlegi kapacitások hamarosan szűkössé válhatnak, mondta el. A Siemens Energy Magyarországra helyezi át a paksi bővítéshez kapcsolódó nukleáris irányítás technikai részlegét, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azzal indokolt, az erre vonatkozó tendert a francia Framatom és a német Siemens konzorciuma nyerte meg, de mivel kettős felhasználású technológiáról van szó, az adott országok engedélyei szükségesek a külföldi alkalmazáshoz, amit a párizsi vezetés meg is adott, az előző berlini kormány zöldpárti tagjai azonban nem, így a problémát áthidaló megoldás született. A kormány jóváhagyta a homokhátság vízpótlása érdekében szükséges fejlesztési projektet, közölte Földi László a Facebook oldalán. A KDNP országgyűlési képviselője ezt történelmi eseménynek minősítette, sok embernek, családnak tudnak létbiztonságot adni, illetve minőségi életet biztosítani, fogalmazott. A Duna-Tisza közi homokhátság tájegység az ország területének körülbelül tized részét foglalja magában. Az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági világszervezete a FAO már 2004-ben a félsivatagos övezetek közé sorolta. Július 1-től a Gyesev 752 kilométernyi dunántúli vasúti pálya üzemeltetését veszi át a MÁV csoporttól. Az így felszabaduló erőforrások egy részét a keleti ország részbe csoportosítja át a közlekedési társaság. A vasútvonalak üzemeltetése nem jelenti a személyszállítási tevékenység automatikus átkerülését, ugyanakkor hosszú évek után végre megoldódik az úgynevezett tarifatörés problémája, azaz július 1-ét követően immár a Gyesev járatok igénybevétele esetén sem kerül majd több az utazás, mint ha ugyanazt a távolságot kizárólag a MÁV csoport által üzemeltetett járatokkal tennék meg az utasok. Egyre súlyosabb a helyzet Parajdon, fennáll a veszély annak, hogy a vízzel elöntött csóbánya teteje beomlik. Továbbá kiderült, hogy a katasztrófa következtében ihatatlanná vált a csapvíz több Maros megyei településen a megemelkedett sótartalom miatt. Már tegnap megérkezett az árvíz, sújtotta nagy borosnyóra az ökumenikus segélyszervezet szállítmánya, 2 tonna tisztítószer és 9 szivattyú. A székelyföldi szolidaritási akcióz a rendkívüli helyzet miatt június 15-ig, a 1353-as adományvonal hívásával is lehet csatlakozni. Nagyobb összegű támogatással továbbra is a www.segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával, vagy pedig átutalással is tudnak segíteni. A katolikus karitász is gyűjt, a 1356-os adományvonal hívása alkalmanként 500 forintot jelent, valamint lehet adományozni online a karitász.hu oldalon, és náluk is banki átutalással is. Magyarország nem adja fel a békepárti álláspontját és az energetikai együttműködést Oroszországgal még akkor sem, ha az ukrajnai háború a reméltnél jobban elhúzódik, jelentette ki tegnap a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Védelmi Tanács ülés előtt telefonon egyeztetett orosz kollégájával, Szergej Lavrovval. Orbán Viktor miniszterelnök előzőleg bejelentette, hogy összehívta a Védelmi Tanácsot. A kormányfő a Facebookon azt írta, az elmúlt napokban történt katonai akciók azt vetítik előre, hogy a háború hosszabb és brutálisabb lesz annál, mint amire az évelején számítottak. Az ukrán elnök véleményezte a tegnap megkapott részletes orosz memorandum tartalmát. Volodymyr Zelenszky úgy véli, a javaslat az amerikai szankciók késleltetését célozza, írta az Ukrinform alapján a Portfolio portál. A számos orosz javaslat közül élesen reagált arra, hogy Oroszország a tárgyalások során egy 2-3 napos részleges tűzszünetet javasolt a halottak csatatérről való összegyűjtésére. Az ukrán elnök erre kijelentette, idézem, szerintem idióták, mert elvileg a tűzszünet célja, hogy ne legyenek halálesetek. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, többnyire kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb az északkeleti ország részben fordulhat elő helyenként zápor, zivatar. A szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13-15, napközben aztán 30-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Muzika Aulika Együttes és a Budapesti Kamaraopera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában! Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm rádiónk hallgatóit, a szerkesztő Túri Sarolta vagyok. Magyarország 1920. június 4-én írta alá Versailles-ban az első világháborút lezáró békét. A trianoni békediktátum gazdasági, társadalmi hatásait tekintve a magyar történelem legsúlyosabb tehertétele volt. A magyar királyság lakóinak száma 18,2 millióról 7,6 millióra esett vissza. Az elcsatolt területeken közvetlenül Trianon előtt az 1910-es népszámlálás alapján a következő volt a magyarság létszáma. A Felvidéken ma Szlovákia 30%, Erdélyben, amely ma Románia, 32%, a Vajdaságban, mely Szerbiához tartozik, 28%, Kárpátalján, amely ma Ukrajna része, 30%. Horvátországban 3,5%, a Muravidéken, amely ma Szlovénia része, 1,6%, és a Felsőrvidéken, Burgenlandban, amely ma Ausztriához tartozik, 9%. Igaz ugyan, hogy az elcsatolt területeken élők többsége nem volt magyar nemzetiségű, a békediktátum során az országhatárok megvonása még nagyjából sem követte a nyelvi vagy nemzetiségi határokat. Sok esetben egységes tömbben élő magyar lakosságú területeket is elcsatoltak, például a mai napig így élő székelyeket. mintegy 3,3 millió magyar rekett a magyar állam határain kívül, és egyik napról a másikra kisebbségi létre kényszerültek. Szinte nem volt magyar család, amelyet ne érintett volna az elszakadás okozta fájdalom, nem beszélve a határon túl rekedtek kálváriájáról, amit az első világháborút követő évtizedekben kisebbségiként kellett elviselniük. Nem csoda, hogy az első világháborút követő két évtizedben a magyar külpolitikát a második világháború végéig egyértelműen a határevíziós törekvéseknek rendelték alá. Átmenetileg ugyan a második világháború alatt sikerült visszaszereznünk az elcsatolt területek egy részét, ám a második világégést lezáró párizsi békével még kedvezőtlenebb helyzetbe került a Kárpát-medencei magyarság. Kedves hallgatóink, a következő percekben dr. Bartók Béla, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi docense beszél a trianoni békediktátumot megelőző hónapok politikai eseményeiről.
Békekonferencia már elég korán, 1919. januárjában összeült Versailles-ban, természetesen a vesztesek nélkül. Ez már azt bizonyította, hogy ez nem egy olyan kompromisszumon alakuló béke lesz, mint a 19. század békerendszei voltak, vagy a korábbi századok békerendszei voltak, hanem itt a győztesek, az antant hatalmak mindent egyedül akarnak meghatározni. A gazdasági lehetőséget a vesztes államoknak, határait, az élet lehetőségét a vesztes államoknak. És ugye Magyarországon a tárgyalásokon való részvételt hátráltatták a forradalmi események, illetve a tanácsköztársaságnak a harcai, úgyhogy csak a tanácsköztársaság bukása után, illetve egy legitim magyar kormánynak a megalakulása után vált lehetségesé az, hogy a magyar tárgyaló küldöttség kiutazzon egyáltalán Párizsba. Mikor már gyakorlatilag a béke feltétele készen voltak. 1920. januárjában érkezett meg a magyar küldöttség Párizsba, gróf Apponyi Albertnek a vezetésével, átadták a megbízó leveleiket, és 8 jegyzékben, tehát írásbeli dokumentumban fejezték ki saját véleményüket, igényeiket, amelyhez mellékleteket nyújtottak be, ugye az ominózus vörös térkép, amelyet a Teleki Pál vezette a munkaközösség készített, aki ugye a későbbi miniszterelnökünk kiváló földrajztudós volt ezekben az években is. Ezek a jegyzékek egyrészt tagadták Magyarország háborús felelősségét, másrészt pedig kinyilvánították, hogy ragaszkodnak a történelmi Magyarország határaihoz, tehát a területi integritáshoz. Január 15-én a békekonferencia legfelsőbb tanácsa közölte az antant hatalmak békefeltételeit a magyar tárgyaló küldöttséggel. Másnap, január 16-án hangzott el gróf Apponyi Albertnek az a legendás beszéde, és ezek után január 20-án tért vissza Budapestre a béke küldöttség, 15 napot kapva arra, hogy észrevételeket tegyen az antant békefeltételével kapcsolatban. A küldöttség Huszár Károly miniszterelnök és Horthy Miklós kormányzó jelenlétében megtárgyalt a békefeltételeket, és egyöntetően úgy döntöttek, hogy határidő kevés a magyar kormány reagálására, illetve ennek a meghosszabbítását kérték. Közben a csehek, a románok és a szerbek közös emlékiratot juttattak el a békekonferenciához, amelyben határozottan kiálltak eredeti elképzeléseik mellett, és egyöntetűen egységesen elutasították a magyaroknak a népszavazásra vonatkozó javaslatát. Aztán február elején a miniszter tanács elfogadta a hivatalos magyar választ, eszerint a magyar állam és a magyar kormány is elutasítja ezeket az igazságtalan és megalázó békefeltételeket, és továbbra is kéri a népszavazás lehetőségét. Ezek után Párizsban május elején kapta meg a magyar küldöttség a végleges békefeltételeket, és ehhez csatolták az a bizonyos Millerand levelet, amely ugyan a magyarok érveit és javaslatait lesöpört az asztalról, ugyanakkor a határ kiigazításának lehetőségét nem zárta ki. Ez volt az a néhány mondat, amely esetleg irreális reményeket keltett később a politikusokban, melynek a tartalma valahogy úgy hangzott, hogy adott esetben határ kijelölés során elképzelhető, hogy a határvonal nem alkalmas vagy nem pontosan észszerű, és ebben az esetben lehetőség van arra, hogy a határvonat megváltoztassák, hogyha az érdekelt államok kérik. Ez meg is történt néhány esetben a határ kijelölés során, amely egy több hónapos procedúra volt a békeszerződés aláírását követő években, de nagymértékű határkiigazításon szó sem volt egyelőre. Ez a Milleran-féle levél az egyik olyan legenda a Trianon kérdésben, amelyet még most sem tudnak pontosan, illetve nem tudják ennek a tartalmát, akik foglalkoznak ezzel a kérdéssel, illetve egyrészt megpróbálják fölnagyítani ennek a jelentőségét, másrészt pedig félreértelmezik ennek az eredeti értelmét. És végül is ugye ezek után került 1920. június 4-én a béke aláírására, de még egyszer hangsúlyozni kell, hogy ez békediktátum volt valóban, mert már az előző évben gyakorlatilag a csehszlovák magyar, a magyar román és a későbbi jugoszláv magyar határ vonalát kitűzték. Ausztria esetében volt még egy kis bizonytalanság, mert Burgenland kérdésében még nem tisztázottak teljesen az álláspontok és a békekonferenciának a végleges döntése.
Most hallgassuk meg gróf Aponyi Albert védőbeszédét, amely 1920. január 16-án hangzott el. Felolvassa a Tóth Levente színművész.
Gróf Aponyi Albert beszéde a békekonferencián. A készülő békével kapcsolatos magyar álláspont kifejtésére csak 1920. január 16-án nyílt lehetőség. Gróf Aponyi Albert, a magyar békedelegáció elnöke ekkor kapott lehetőséget arra, hogy beszédet intézhessen a békekonferencia legfelsőbb tanácsához. Igen, tisztelt elnök úr, uraim! Engedjék meg, hogy még egyszer megköszönjem, hogy alkalmat adtak nekünk álláspontunk kifejtésére. Érzem a felelősség roppant súlyát, amely reám nehezedik abban a pillanatban, amikor Magyarország részéről a békefeltételeket illetőleg az első szót kimondom. Nem tétovázom azonban, és nyíltan kimondom, hogy a békefeltételek, úgy, amint önök szívesek voltak azokat nekünk átnyújtani, lényeges módosítás nélkül elfogadhatatlanok. Tisztán látom azokat a veszélyeket és bajokat, amelyek a béke aláírásának megtagadásából származhatnak. Mégis, ha Magyarország abba a helyzetbe állítatnék, hogy választania kellene ennek a békének elfogadása vagy visszautasítása között, úgy tulajdonképpen arra a kérdésre adna választ, helyese öngyilkosnak lennie, nehogy meghalljon. Nem titkolhatjuk el mindenek előtt megütközésünket a békefeltételek mérhetetlen szigorúsága felett. Arról van szó, hogy Magyarország elveszítse területének kétharmad és népességének majdnem kétharmad részét, és hogy a megmaradt Magyarországtól a gazdasági fejlődés majdnem összes feltételei megvonassanak. Mert az ország e szerencsétlen középső része, elszakítva határaitól, meg lenne fosztva szén, érc és sóbányáink legnagyobb részétől, épületfájától, olajától, földgázforrásaitól, munkaerejének jó részétől, alpesi legelőitől, amelyek marha állományát táplálták. Ez a szerencsétlen középső rész, mint mondottam, meg lenne fosztva a gazdasági fejlődés minden forrásától és eszközétől, ugyanakkor, amikor azt kívánják tőle, hogy többet termeljen. Önök, uraim, akiket a győzelem a bírói székhez juttatott, önök kimondották egykori ellenségeiknek, a központi hatalmaknak bűnösségét, és elhatározták, hogy a háború következményeit a felelősökre hárítják. Legyen így. De akkor azt hiszem, hogy a fokozat megállapításánál a bűnösség fokával arányban kellene eljárni, és mivel Magyarországot sújtják a legszigorúbb és létét leginkább veszélyeztető feltételekkel, úgy azt lehetne hinni, hogy éppen ő az, aki az összes nemzetek közül a legbűnösebb. Uraim, anélkül, hogy a kérdés részleteibe bocsátkoznék, hiszen ezt benyújtandó okmányaink fogják megtenni, ki kell jelentenem, hogy ezt az ítéletet nem lehet kimondani oly nemzet fölött, amely abban a pillanatban, amidőn a háború kitört, nem bírt teljes függetlenséggel, és legfeljebb csak befolyást gyakorolhatott az osztrák-magyar monarchia ügyeire. A Magyarországtól elszakítandó 11 millió léleknek 35%-a magyar, amely 3,5 milliót jelent akkor is, ha a mi érdekeinkre legkedvezőtlenebb számítást vesszük is alapul. Elszakítanak még a békefeltételek körülbelül 1,25 millió németet, ami a magyarság százalék számával együtt az egésznek 45%-át jelenti. Ezekre nézve a nemzetiségi elv ilyen alkalmazási módja nem előnyt, hanem a szenvedések sorát jelenteni. Menjünk azonban tovább, és tekintsük a Magyarország romjai megnövekedett államokat. Megállapíthatjuk, hogy faji szempontból ezek is éppen úgy, vagy talán még jobban részekre lesznek darabolva, mint az egykori Magyarország. Nem látom be, hogy a nemzetiségi elv, a nemzeti egység elve nyerne ezáltal a feldarabolás által. Egyetlen következménye volna ennek, amelyet bátor leszek megemlíteni, anélkül, hogy bárkivel szemben is támadó szándékom lenne. Csak egyszerűen megállapítani kívánom azt a tényt, hogy a következmény a nemzeti hegemóniának átruházása volna oly fajokra, amelyek jelenleg többnyire alacsonyabb kulturális fokon állnak. Ez a terület, amely Magyarországot alkotja és amely jogilag ma is Magyarország, századokon át rendkívül fontos szerepet játszott Európában, különösen Közép-Európában a béke és a biztonság fenntartása érdekében. A magyar honfoglalást és a magyaroknak a keresztény hitre való áttérését megelőző évszázadokban hiányzott itt a nyugalom és a biztonság. Közép-Európa a legkülönbözőbb barbár népek támadásainak volt kitéve. A biztonság csak attól a pillanattól fogva állt fenn, amikor a magyar védővonal kialakult. Ezt a hivatását 10 századon át töltötte be, és erre egyedül organikus egysége képesítette. Idézem a nagy francia geográfusnak, Reclus Elizének szavait, amelyek szerint ez az ország oly tökéletes földrajzi egység, amely Európában egyedül áll. Folyói és völgyei rendszere, amelyek a határokról kiindulva a középpont felé törekszenek, oly egységet alkotnak, amely csak egységes hatalom által kormányozható. Mindezekkel a teóriákkal szemben önök felhozhatják, mint döntő tényezőt a győzelmet és a győzők jogait. Elismerjük ezeket, uraim. Készek vagyunk verességünk váltságdíját megfizetni. De ez lenne az újjáépítésnek egyedüli elve? Az erőszak volna az egyedüli alapja az építésnek? Európa jövője igen szomorú lesz ebben az esetben. Nem hisszük, uraim, hogy a győztes hatalmaknak ez volna a mentalitása. Ezeket az elveket nem találjuk meg azokban a nyilatkozatokban, amelyekben önök megállapították azokat az eszméket, amelyeknek győzelméért harcoltak, és amelyekben megjelölték a háború céljait. Bízunk azoknak az eszméknek őszintességében, amelyeket önök kijelentettek. Jogtalanság volna önökkel szemben másképpen gondolkoznunk. Bízunk az erkölcsi tényezők erejében, amelyekkel ügyünket azonosítjuk, és kívánom önöknek, uraim, hogy a győztes fegyvereknek dicsőségét szárnyalja túl a béke megteremtésének dicsősége, amellyel önök az egész emberiséget megajándékozzák. Mielőtt szavaimat befejezném, hálásan köszönöm, uraim, hogy alkalmat adtak nekem álláspontomnak élő szóval való kifejtésére, és hogy beszédemet oly jó akaratú és állandó figyelemmel kísérték.
Sírok alatt a meleget, jelenek, ifjúságom így telik el, ezért a szívem hasad eljön. Ifjúságom gyöngykoszorú, ki elveszti be szomorú.
Trianon történelmünk legnagyobb tragédiája, amely az írókat és költőket is arra ihlette, hogy szót emeljenek Magyarországért, a magyarság sorsáért. Juhász Gyula a Trianon című versét Csurka László mondja el.
Juhász Gyula, Trianon. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig gondoljunk. Mert nem lehet feledni, nem soha, amíg magyar lesz és emlékezett, jog és igazság, becsület, remény, hogy volt nekünk egy országunk a földön, melyet magyar erő szerzett vitézül, s magyar szív és ész tartott meg bizony. 1000 évnek vére, könnye és verítékes munkája adta meg szent jussunkat e drága hagyatékhoz. És nem lehet feledni, nem soha, hogy miénk volt a kedves Pozsony, hol királyokat koronáztak egykor, s a legnagyobb magyar hirdette hévvel, nem volt, de lesz még egyszer Magyarország. És nem lehet feledni, nem soha, hogy a miénk volt legszebb koszorúja Európának, a Kárpátok éke, s miénk volt a legszebb kék szalag, az Adriának gyöngyös pártadísze. És nem lehet feledni, nem soha, hogy a miénk volt nagybánya, ahol Ferenci festett mestereknek álma napfényes műveken föltündökölt, és egész világra árasztott derült. És nem lehet feledni, nem soha, hogy Váradon egy adi énekelt, és holnapot hirdettek magyarok. És nem lehet feledni, nem soha, a bölcsőket és sírokat nekünk, magyar bölcsőket, magyar sírokat, dicsőség és gyász örökfészkeit. Mert kifeledné, hogy Verecke útján jötte hazába a honfoglaló nép, és kifeledné, hogy erdélyi síkon tűnt a dicsőség nem múló egébe az ifjú és szabad Petőfi Sándor. Ő egymaga a diadalmas élet, út és igazság csillaga nekünk, ha őt fogod követni gyászban, árnyban, balsorsban és kétségben, ó magyar! A pokol kapuin is győzni fogsz, s a földön föltalálod már a mennyet. S tudnád feledni a szelíd szalontát, hol Arany Jánost ringatá a dajka? Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt, hol Korvin Mátyást rengeti a bölcső, bírnád feledni Kassa szent halottját? S lehet feledni az aradi őskert, 13 magasztos álmodóját, itt mind-mind várnak egy föltámadásra. Trianon gyászos napján, magyarok, testvéreim, ti szerencsétlen, átkos, rossz csillagok alatt virrasztva járók. Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan s őszintén, s a nagy-nagy sír fölött ma fogjatok kezet, s esküdjetek némán csupán a szívverésivel, s a jövendő hitével egy nagy esküt, mely az örök életre kötelez, a munkát és a küzdést hirdeti, s elvisz a boldog föltámadásra. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk rá.
Azt sem tudjuk pontosan, hogy honnan érkeztünk, de több mint 1000 éve már tájon létezünk. Megvívtuk a harcainkat századokon át. Még mindig Magyarországnak hívják ezt a kis hazát. Országunkat béke diktátummal tépték szét. Ezért élünk saját vérünk szomszédjaiként. A nagy világnak minden szegletében ott vagyunk, de ha nem vigyázunk egymásra, szép lassan elfogyunk. Hát épp ezért, megmaradásunkért, fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért, mert bárhol is vagyunk, összetartozunk. Örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Ott sem tagadjuk meg azt, hogy honnan származunk, hol törvényekkel büntetik, mikor megszólalunk. Neveinkről sokfelé lehult az ékezet, de a vers szerint a magyar név még újra szép lehet. Tudjuk jól, hogy anyanyelvében él nemzetünk, de ha nem őrizzük vele együtt, mi is elveszünk. Európát gyakran védték meg a kardjaink, de segítséget mégsem kaptak hős magyarjaink. Hát épp ezért, megmaradásunkért, fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért, mert bárhol is vagyunk, összetartozunk. Hát örüljünk egymásnak, amikor
kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért, amelyben az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátumra emlékeztünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok minden munkatársam nevében. A szerkesztőt, Túri Saroltát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a mai műsor szerkesztőjét, Molnár Andrást halljátok. Műsorunkban az Edelényi Kastélysziget esti köröket ajánljuk a figyelmetekbe. Június 21-i programra hívunk meg mindenkit Puskás Bélával, az Edelényi Futók Egyesülete vezetőjével. Tartsatok velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Bécét a stúdióban, szervusz!
Szia, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat!
Egy programot ajánlunk most a hallgatóink figyelmébe, amit minden évben megszerveztek. Mi is ez pontosan?
Ez az Edelényi Kastélysziget körök. Szinte az egyik első versenyünk volt, volt egy Mikulás futós futás annó 2017 év végén, és 2018-ban az Edelényi Kastélysziget körökkel kezdtük úgymond a pályafutásunkat, ami később átkerült nyári időpontba, mert jobbnak láttuk, hogyha jobb időben rendezzük meg. Először jellemzően a márciusban eső fogadott minket, és ezért döntöttünk a nyári időpontba, amit tavaly 5. alkalommal rendeztük meg, és akkor vittünk bele egy csavart, és éjszakai futásként sikerült megrendeznünk. Ezt úgy gondoltuk, hogy csak ilyen egyszeri, vagy jubileumi alkalmakkor lesz így, de a versenyzőink nyomására maradtunk az esti időpontnál.
Még mielőtt a részletesebb programba is belemennénk, az Edelényi Futók Egyesületéről mesélj nekem, mikor jöttetek létre, és hát a futás a cél, gondolom.
Igen, a futás a cél, futásnak a közösségekkel való megismertetése és a elfogadtatása és a invitálása ugye a másoknak a sportolás iránt és maga a futás szeretete iránt. 2017 év végén alakultunk, és hát a tényleges munkánkat 2018-tól végezzük. Jelenleg 5 nagyobb rendezvényünk van, abból 4 kifejezetten futóverseny, és az 5. egy olyan közösségépítő rendezvény, az Edelényi Mikulás futás.
Mi ez az 5 rendezvény? A másik 4-et is mondjuk el, hogy miről szól.
A tavaszi márciusi rendezvényünk a Császta Trail, utána következik most az idén a Kastélysziget esti körök, majd Bódva-völgyi maraton lesz szeptemberben, amelyről érdemes tudni, hogy az ország egyik legidősebb maratonja, jelenleg 35. alkalommal fog megrendezésre kerülni, és ősszel a úgymond a legfiatalabb versenyünk idén harmadszorra fogjuk megrendezni, a Szádvár Trail.
A Császta Trail hogy sikerült idén?
Köszönöm a kérdést. Császta Trail még mindig felívelő pályafutáson tart. Tavaly 400 fővel sikerült megrendezni, most 450 terepfutó látogatott el a császtára. Részünkről és a visszajelzések alapján is nagyon jól sikerült.
Számítottatok ennyire versenyzőre?
Hát bíztunk benne, ugye a 24-es év után bíztunk benne, hogy legalább annyian lesznek. Itt egy kicsit ugye sikerült még a létszámot növelni. Annyit tudni kell, hogy mi annak idején, amikor megalakultunk, akkor húztunk egy határt, hogy 500 fő fölé mi nem szeretnénk egyik rendezvényen sem a résztvevők számát növelni. Szeretnénk megmaradni úgymond ilyen családias légkörben.
Miért?
Mert egy az, hogy ugye logisztika, például ha már a császtát beszéltük, akkor ott kötött a parkolóhely, kötött maga a hely ahhoz, hogy több résztvevő legyen.
Honnan érkeznek általában a futók? Gondolom van egy halmaz, aki azonos ezeken a versenyeken is megméretteti magát időről időre, vagy az év különböző szakaiban.
Igen, sok a visszajáró versenyzőnk, de jellemzően hát így azt mondom, hogy 50-50%. Vannak olyanok, akik ugye minden versenyünkön részt vesznek, és vannak olyanok, akik ugye terepfutást szeretik, akkor csak a terepfutó versenyeinken, vagy inkább ilyen úgymond amatőrök kisebb távokat tudnak teljesíteni, azoknak viszont épp a kastélysziget köröket is merem ajánlani itt a különböző távokkal, itt van egészen rövid távtól kezdve a félmaratonig.
Akkor beszéljünk erről a 21-i rendezvényről. Kiket vártok, kik nevezhetnek? Vannak különböző korosztályok?
Korosztályos eredményhirdetés nálunk nincs, viszont többfajta táv. Van a gyermekfutam, itt tudni kell róla, hogy itt nem tartunk a gyermekeknek eredményhirdetést, hanem mindenkinek a rajtszáma egyes, és amikor beérkezik, egyforma díjazásban részesülnek, a végén felszoktuk őket hívni a dobogóra, és egy közös képet készítünk mindannyiukkal. A gyermekfutam az a Kastélyszigeten egy kört akar, ami jelen pillanatban 1,370 méter, 1 kilométer és 370 méter. A felnőtteket, vagy már a bátrabb gyermekeket, akik bevernek vállalni nagyobb távokat, várjuk egy 2 kör, 5 kör, 10 kör vagy 15 körös versenyel. A 15 kör az a félmaratoni táv.
Milyen kísérő programok vannak a rendezvényen?
Széles a kísérő program kínálatunk. Annak idején, amikor nappal rendeztük a versenyt, akkor is voltak egyéb kiegészítő színpadi programok. Most az egy kicsit változott, a színpad eltűnt, de a programok úgymond megmaradtak. Kezdetben például Katus Attila lesz a vendégünk, aki a bemelegítést fogja tartani külön a gyermekeknek, külön a felnőttek részére, és Attila után elfogadta az invitálásunkat, és versenyezni is fog, hogy beáll az első futam rajtjába. Katus Attila és a verseny után a Vagabanda lesz egy látványos fényóriások nevű showműsorokkal. Őróluk tudni kell, hogy ők a gólyalábasok, és egy esti fényműsorral készülnek a rendezvényünkre. A futók a beérkezés után, most nyílt egy sörfőzde Edelénytől nem messze, az Abodi sörfőzde, és a futókat egy pohár csapolt, frissen csapolt sörrel fogadják a célban. A Bárány étterem az eseményünk fő támogatója, ők különféle koktélokkal és street food ételekkel készülnek, és amit még tudni kell, hogy a Melo Disco szolgáltatja a zenét, és az eredményhirdetésünk 23 órakor lesz, de várjuk a diszkózni vágyókat akár hajnalig is.
Miért is érdemes futni az egészség megőrzésén és a közösségi élményen túl? Tehát mik a díjak?
Hát ilyen egyedi LED-világításos plakett díjunk lesz. Mellette az EFE versenyein szokásos, hogy a hölgyek egy virágcsokrot kapnak, a férfiak bort, és akkor aranyezüst és bronzérem lesz még külön nekik.
Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk ezt a beszélgetést.
Mindegy a térképen mit mutat, mindegy a GPS mit beszél, aki nem téved, az nem remél.
Az nem remél.
Az útszíli táblák csak jelzések, mi szélom nincs honnan elkések. Leülök órákra, percekre, rászoktam megint a versekre. Szívem szeszélyes útra visz, egy nap itt, másnap máshol, hol mosolygós, vagy egyenes, vagy fordul bárhol. Szívem szeszélyes útra visz, egy nap itt, másnap máshol. Hol mosolygós, hol komisz, vagy egyenes, vagy fordul bárhol.
Elkévedtem, de nem bánom, így fedezem fel a világon. Kívül belül zűrzavar, nem jutunk haza egy hamar. Fedezem fel a világon, kívül belül szűr zavar, de
hogy menni kell. Félek, hogy egyszer majd megállok. Félek, hogy egyszer majd kiszállok. Szívem szeszélyes útra visz. Egy nap itt, másnap máshol. Hol mosolygós, hol komisz. Vagy egyenes, vagy fordul bárhol. Szívem szeszélyes útra visz. Egy nap itt, másnap máshol. Hol mosolygós, hol komisz. Vagy egyenes, vagy fordul bárhol.
Hát évettem, de nem bánom. Így fedezem fel a világom. Kívül belül szűrzavar. Nem jutok haza, hogy hamar. Hát évettem, de nem bánom. Így fedezem fel a világom. Kívül belül szűrzavar. Nem jutok haza.
Puskás Bélával, az Edelényi Futók Egyesülete vezetőjével beszélgetünk. Az Edelényi Kastélysziget esti körökről ez a témánk. Az, hogy este van a verseny, ez különleges hangulatot kölcsönöz, gondolom, az egész rendezvénynek.
Igen, igen. Van egy szolgáltatónk, aki ezeket a fényeket, különböző fényeket, fényjátékokat és egyéb termékeket hozza aznap estére, és különleges világításban lesz rész attal Bárány étterem előtti, úgymond parkoló résznek versenyközpontunknak, és magának a Kastélyszigeten a körünknek, amit futnak a versenyzők.
Milyen a terep, tehát mind futtok?
Hát a Kastélyszigetnek a külső sétányának a borítása ilyen apró kavics.
Mit érdemes vinni kényelmes cipőben? Érdemes menni például, mondjuk praktikus tanácsokat?
Hát persze, a cipő és a ruházat az megfelelő legyen a választott távnak, és ugye a magának a célnak. És ami még fontos, hogy itt ugye este kezdünk, a gyermekfutam az még jellemzően ugye 7:30-kor indul, ott még nincs szükség fejlámpára, de később a felnőtt futamok már belemennek az éjszakába, ott mi javasolni szoktuk a fejlámpának a viselését.
Miért jó futni szerinted? Miért ajánlod mindenkinek?
Hát szerintem nem, hogy futni, a sportolás jó mindenkinek. Mindenki találja meg a magának megfelelő sportot. Én és mi, a mi csapatunk a futásban találta ezt meg.
Mekkora ez a csapat?
14 fővel alakultunk, jelenleg ilyen 45 fő számlál az egyesületünk.
Úgy látom az előzőekből, hogy a rendezvények is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, és maga a csapat is, tehát a futók csapata is. Mi lehet a titok?
Hát ezt szerintem mástól meg kell megkérdezni. Érdekes, hogy az ország szinte minden részéről szeretnének hozzánk csatlakozni. Most épp Baja mellől csatlakozott egy tagunk. De van Hajdúszoboszlóról, Dunakesziről tagunk.
Van a környéken más hasonló egyesület, szervezet, akikkel együtt tudtok akár működni egy-egy programban?
Hát, hogy a környéken, az országban van számos futó egyesület, vannak egyesületi szinten szervezők, és vannak, akik ugye vállalkozási szinten szervezik a futóversenyeket. Megpróbálunk mindenkivel jóban lenni, és én kimerem jelenteni, hogy jóban is vagyunk sok mindenkivel.
Mik a legnagyobb kihívások egy-egy ilyen verseny megszervezésekor? Gondolom, anyagi források szerzése az egyik.
Az anyagi források, igen, hát végül is az a legfontosabb, és mellett a személyi feltételek, mert attól függetlenül, hogy ugyan már 40 felett van a létszám, de egy-egy versenyen akár 50-60 főre is szükségünk van egy-egy verseny megrendezésére. Például a Szádvár téren van 69-es ultratáv, 69 kilométeres ultratáv, ott azért a frissítő pontokra és egyéb személyzetre nagyon sok létszám kell.
A versenyeken kívül is szoktatok futni, milyen gyakran van lehetőségetek így együtt futni?
Hát úgy mondom, hogy ilyen kisebb csoportokba szoktunk, mert azért nagyon sokan együtt. Egy az, hogy nem mindenki edelénye, ahogy mondtam, a csapatnak körülbelül a fele edelénye, a másik fele az ország minden pontjáról. Mi is inkább az edzettségi állapotunknak és a célunknak megfelelően választunk edzőpartnert.
Az időpont, miért pont június 21-e?
Hát ez érdekes, az időpont és az időpontok kitűzése egy versenynél. Hál' Istennek rengeteg verseny van, úgyhogy nincs olyan időpont, ami bárkinek, vagyis nem bárkinek, hanem mindenkinek megfelelő lenne. Hát mi most ennél az időpontnál ragadtunk.
A helyszínt gondolom nem nagyon kell hallgatóinak sem magyarázni, mert egy csodálatos környezetben futtok majd.
Hát igen, az Edelényi Kastélysziget az ország egyetlen ugye kastélyszigete, aminek a külső sétányán megy a pálya, vagyis a futók azt használják, de van edzésnek, van különböző pálya, és akkor lehet kombinálni a maga a pályának a nagyságát, és szerintem nem lehet beleunni.
Máskor is lehet ott futni, tehát ott hétköznapokon is használhatjátok futásra?
Persze, a kastély az mindig nyitva áll mindenki előtt, a Kastélysziget is bármikor, akár éjszaka is lehet használni.
Hogyan lehet jelentkezni erre a versenyre, mondjunk akár elérhetőségeket?
Hát a legegyszerűbb, amit meg lehet jegyezni, az a honlapunk, az edelényi www.edelényifutók.hu. Ez szerintem, és akkor azon belül ez egy élő honlap, napi frissítések vannak rajta, és akkor ott ki lehet választani az adott versenyt, és akkor ott a versenykiírást át lehet böngészni, és van egy nevezek link, amire ha kattint, akkor már csak követni kell az utasításokat.
Melyik az a korosztály, akik a legtöbben vannak a futók között általában ezeken a versenyeken?
Hát azért jellemzően a középkorosztály, de változó, mert 80 év feletti nevezőnk is van, és például most a 7 kilométeres Császta Trélen volt 11-12 éves a srác is, aki teljesítette. Amit ki szeretnék emelni, hogy az idén a Császta és most is a Kastélyszigeten nagyon örömünkre nagyon sok gyermek nevezett, most is már 70 fő környékén van a Kastélyszigetre a gyermeknevezők létszáma.
Inkább nők, vagy inkább férfiak neveznek?
Hát ezt nem lehet külön választani, sőt én ezt a statisztikát nem is szoktam nézni.
Can we do? Nobody says that's true. more war and less horror. All the children crying, we don't want to die. We just sit in dark behind the door. The whole world wait to rescue, and no, I want to ask you, who can help and stop the cyber war?
A nevezési díjból támogattok is más szervezetet, mesélj erről.
Igen, annak idején, amikor elkezdtünk versenyt rendezni, akkor ugye úgynevezett befutóétellel vártuk a célban a futókat, aminek az volt a következménye, hogy körülbelül a felét, vagy több mint a felét kiöntöttük, vagy akár egy jótékony célra még aznap felajánlottuk, és azt vettük észre, hogy nem biztos, hogy igénylik a futók ezt az ételt, és akkor tovább gondoltuk, hogy akkor az ételre szánt pénzt, ami akkor annó még 500 forint környékén volt, ezelőtt szerintem 5-6 évvel ezelőtt, azt jótékony célra ajánljuk fel. És onnantól kezdve minden egyes versenyünk jótékony verseny is. Találtunk szerintem egy nemes célt, a Magyarországi Légimentésért Közhasznú Alapítványnak adományozzuk minden egyes nevezési díjból 500 forintot, felnőtt nevezési díjunkból, ami azóta is folyamatosan tart. Mostanra az összeg elérte körülbelül a 2 millió forintot.
Mekkora összeg szokott összegyűlni így a nevezési díjakból erre a jótékony célra?
Hát, például a tavalyi éves nevezési díjakból ilyen 350, közel 350 ezer forint gyűlt össze, és akkor ez az évek alatt ilyen 2 millió forint környékére.
Katus Attila hogy csatlakozott a projekthez? Idén először csatlakozott hozzátok?
Igen, ő még nem járt edelényben, egy megkeresésre igent mondott, körülbelül ennyi a történet, és örömmel jön, habár elég nehéz volt összehozni, mert ő még délelőtt száll le a repülője, és akkor utána a reptérről egyenesen edelénybe fog tartani.
Mondjuk el még egyszer a következő versenyeknek a dátumát, hogy mindenki fel tudja jegyezni, és tudja jelentkezni időben, mert gondolom érdemes időben jelentkezni.
Igen, feltétlenül. Most a Kastélyszigetkörök ugye az 21-én, június 21-én lesz, annak a nevezési határideje június 9-én, pünköst hétfőn záródik. Érdemes előnevezni, mert vannak olyan távok, amire ha megtelik, akkor már a helyszíni nevezést nem fogunk tudni elfogadni. És a következő versenyünk szeptember 13, a 35. Borsod-Kembódva Völgyi Maraton, és október 25-én a Szádvár Trailt rendezzük. Ezekről az információk megtalálhatók a www.edelényifutók.hu honlapon.
Nagyon szépen köszönöm, Béci, hogy itt voltál, és jó futást kívánok nektek!
Köszönjük szépen, és köszönöm szépen a lehetőséget. Szép napot kívánok a hallgatóknak is, és neked is.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Puskás Bélával, az Edelényi Futók Egyesülete vezetőjével beszélgettünk az Edelényi Kastélysziget esti körökről, ami június 21-én lesz. Én további tartalmas időtöltést kívánok, és búcsúzom tőletek. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!